A magyar gazdaság állapota így karácsony előtt. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Csat Magdonna közgazdászt, egyetemi tanárt. Köszönöm, hogy itt van. A magyar gazdaság állapota így karácsony előtt csupa jó hírt mondjon.
Hozzunk egy kis karácsonyi ajándékot?
Hát hogy ne? Hát végül is már hát, itt vagyunk a célegyenesben.
Attól függ, honnan nézzük a dolgot. Szóval, ha nagyon bonyolultan szeretném kezdeni, akkor azt kell mondjam, hogy nem könnyű megítélni a gazdaság helyzetét, hiszen egy nagyon bonyolult rendszerről van szó, és kérdés, hogy hogyan kell ezt a bonyolult rendszert megmérni. De melyek azok a mutatók, amelyekbe bíznunk kell?
És tudom, hogy a GDP nem igazán jó.
Például ez így van.
Szerintem a legjobb az, hogy hogyan érzi magát az az ember, aki ott lakik abban az országban, ahol ez a gazdaság működik.
Hát... Ez igaz, csak ugye az ország is sok részből áll, vannak különböző földrajzi egységek, és az sem mindegy, hogy az egyes földrajzi egységekben hogy érzi magát városban, vidéken, falun. Meg az sem mindegy, hogy hogyan ítélik meg mások. Tehát nagyon sokféle szempont van, ez a dolog lényege, hosszú a körítés, tudom.
Nem.
De ez az igazság, szóval nagyon, nagyon tipikus az, hogy kiragadnak két-három mutatót, és vagy a jó oldalát szeretik hangsúlyozni, vagy a rossz oldalát. Attól függ, ki beszél róla.
Hát igen, ezt meg kell, hogy mondjam, hogy én nekem is régi, igen, abszolút egyetértek. Csak mondok egy példát, ami talán ráerősít. Nem olyan nagyon régen, közgazdászokkal beszélgetve, meg különböző honlapokat olvasva, azt olvastam, hogy bezzeg Románia. Az volt, hogy bezzeg Románia, mi lemaradtunk, bezzeg Románia. Most kiderült, hogy a bezzeg Románia, az mégsem annyira bezzeg, kiderültek a dolgok.
Hát ez így van, mert két-három mutatót ragadtak ki a közgazdászok, amely mutatók mentén Románia jól teljesített. Csak nem nézték meg a mögött lévő okokat. Egyébként most van egy ilyen nagyon érdekes dolog, ha már Románia szóba került, hogy Lengyelországot is példaként szoktuk említeni, tényleg nagyon sok mutatója jobb, mint a magyar mutatók. De ha megnézzük például a költségvetési hiányát, ami szintén egy nagyon fontos olyan mutató, ami sok mindent mér, mert ugye azt méri alapvetően, hogy milyen a bevételek meg a kiadások egyenlege országos szinten, és hogy ebben mekkora a hiány. És ezt ugye az egész gazdasági teljesítményhez szokták mérni, ez bizonyos GDP mutatóhoz. Akkor ez egy nagyon magas érték, ez miért gond? Ez azt jelenti...
Mennyi körülbelül? Mert a magyar az 75% körül van most. Ha
nem az adósságról beszélek
most,
hanem a hiányról beszélek. Nem az adóssága, nem rossz Lengyelországnak. A hiánya magasabb most, mint a magyar. Nem tudom, a pontos értéket a legutóbb, amikor néztem, akkor ilyen 6-7% körül volt, de a magyar az 4,5%. Meg lehet, hogy kicsit több, tehát valamivel jobb a magyar hiányérték, mint a lengyel. De ugye, hogy ítéljük ezt meg? Ugye legalább két dolgot lehet mondani. Mitől nőtt meg a hiány? Ha attól nőtt meg a hiány, hogy valamiféle csodálatos beruházásokat hajtott végre egy ország, mondjuk a termelő szektorát megerősítette, vagy netán a tudásszektort az oktatásba befektetett, vagy az egészségügyet megerősítette, és emiatt hiány alakult ki, de az meg fog térülni hosszabb távon, akkor azt mondjuk, hogy ez jó befektetés volt, nem baj, ha emiatt tudott meg a hiány. Hogyha elpocsékolta, ha rossz dolgokra költötte, akkor a kis hiány is baj, meg akkor teljesen mindegy, hogy kicsi vagy nagy a hiány. Tehát ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert nagyon leszokták mostanában ezeket a gazdasági mutatókat egyszerűsíteni, és itt rögtön megemlítem azt is, hogy vannak a hitelminősítők, és a hitelminősítők is tipikusan 4-5 fontos mutatót mérnek. És ha azok a mutatók romlanak, akkor ugye adnak egy rossz értékelést az illető országról. Azért kell most megemlítenem, mert éppen most volt a Fitch Ratingsnek az értékelése Magyarországról, és úgynevezett visszaminősítés történt, tehát egy érték, amely egy ilyen kilátásmutató, és ez lehet pozitív, lehet semleges, meg lehet negatív. És negatívra változtatta a magyar kilátást. Ez nem jó, mert ez azt jelenti, hogy amikor adósságot kell finanszírozni, hitelt kell felvenni, ki kell bocsátani állampapírokat, akkor ugye azok a szervezetek, amelyek a pénzt adják, amelyek rendelkeznek sok pénzzel, azok hát tudnak ártani, mert azt mondják, hogy ja, hát ha valami nem stimmel, akkor drágába adok pénzt neked, csak sokkal nagyobb kamatra. Miért gond? Mert a kamatot ugyanabból a költségvetésből kell kifizetni, amiből mondjuk sok minden más fontos dologra is kell, hogy legyen pénz. Na most azok a tipikus mutatók, amiket néznek, ugye az infláció, a gazdasági növekedés, a hiány, az adósság, a munkanélküliség, a foglalkoztatottság, ezek ilyen nagyon fontos mutatók. Na most, ha nem csak a magyar adatokat nézzük, hanem ezt egy nemzetközi összehasonlításba beletesszük, akkor ugye azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon-nagyon nagy gond van az egész Európai Unióban. Tulajdonképpen vannak mutatók, amelyekben a magyar adatok rosszabbak kétségtelenül, például az infláció nálunk magasabb, mint az Európai Uniós most átlag. Most javult az infláció, igen, a novemberi érték az...
4% alatt van.
Így van, 3,8, ha jól emlékszem az adatra, de ugye az a gond, hogy ez megint egy átlagérték. Ugye ez egy nagy átlag, ami azt jelenti, igen, 3,8, ami azt jelenti, hogy az embereket különböző módon érintik a részletek. És ugye meg attól is, hogy mihez mérjük. Ugye novemberről van szó, mérhetjük az előző hónaphoz, mérhetjük az előző év ugyanezen hónapjához, és még sok mérés van. Most maradjunk az előző évnek a ugyanezen hónapjához. Ha így megnézzük, akkor ugye két olyan adat van, ami sokkal magasabb, mint az átlag, ez a 3,8, ez pedig az energia, és az 9,8% növekedett, és a szolgáltatások. Szolgáltatásoknál 6,5%-os növekedés van éves összehasonlításban. Ez azért nagyon lényeges, mert nyilván az élelmiszereknek az ára nagyon fontos, az viszont lényegesen lejjebb ment. Ez nyilván fontos, mert jön a tél, és hogyha az energia ára magas, az nem jó, mert fűteni kell az embereknek. Tehát ez egy olyan mutató, ami mindenkinek fájhat, hogyha ennek az egyes elemei azok túlzottan erősen növekednek.
Bocsánat, csak közbevetőleg. Az energia, tehát én nekem jön egy számla, igen, ami vagy kiismerem magam, vagy sem, de azt körülbelül tudom, hogy tavaly mennyit fizettem, meg idén mennyit fizettem. Én azt nem érzékelem, én magam személy szerint, hogy az energia ára megnőtt, és a számlán nem azt látom, hogy egy köbméter gáz az drágább lenne, akkor ez a vállalkozásokat érinti eredetileg.
Ez is egy általános érték, így van. Tehát nem külön, nincs ez külön lebontva a statisztikai hivatalban, hogy mi van a lakossággal, meg a cég. Igen, tehát egy általános érték, ebben benne van a cégeknek a cégeknél érvényesített ár is. Igen. Ugye a másik dolog az, csak röviden ugye az ipar. Az ipar Magyarországon azért egy lényeges kérdés, hogy mit csinál, mert a teljes úgynevezett új érték termelésen belül körülbelül 21% az ipar aránya, tehát nálunk nagyon nagy az ipar. A mezőgazdaság is fontos, tudjuk, ott is ugye rengeteg probléma volt. Alapvetően azt mondhatnánk, hogy a klímaváltozás hatásai, az aszály,
száj és körömfájástól kezdve, van, a betegségek, sok minden volt.
Így van, tehát tulajdonképpen a mezőgazdaságban is inkább a problémákat érzékeltük ebben az évben. De vannak ugye jó mutatók is. Hát például én azt gondolom, hogy annak örülni kell, hogy a munkanélküliség még mindig Magyarországon a 8. legalacsonyabb.
Az 27
Európai Uniós ország
szabad
között.
Szabad ehhez egy megjegyzést tennem? Igen. Valakivel vitatkoztam. A vitatkozásnak az volt a témája, ő azt állította, egy kis vállalkozó, tehát mondjuk 15 embert foglalkoztat, hogy a bokros csomag alatt jobb volt a helyzet, mint most.
Ő milyen mondta szempontból? Ezt.
Hát a kisvállalkozó, az ő saját cége szempontjából. Én meg azt mondtam neki, hogy a bokros csomag alatt a magyarországi munkanélküliség nem tudom hány százalék volt, a magyarországi munkanélküliség döntő hányada abból fakad, hogy a foglalkoztatottakat leginkább a kis és közepes vállalatok foglalkoztatják, én nem tudom,
70%-ot. Igen.
Tehát, ha ma nincs munkanélküliség, illetve nagyon csekély, a foglalkoztatás majdnem általános, akkor az azt jelenti, hogy a kis és középvállalatok nem küldik el az embereket, tehát tudják őket foglalkoztatni. Ergo nem lehet rosszabb a helyzet, mint a bokros csomag idején.
Ez is egy kicsit egyszerűsítés azért,
mert... Hát én nem vagyok közgazdász.
Ja, nem azért mondom, de ugye sok minden miatt nem küldenek el. Ugye alapvetően, ha ebbe belecsíptünk ebbe a témába, azért azt tudni kell, hogy a cégeknél az egy igazából a legnagyobb érték az a munkavállaló. Mert ha jó a szakember, ha elkötelezett a cég iránt, akkor tud csak a cég sikeres lenni. Tehát, hogyha van is külső probléma, van is gazdasági probléma, akkor is általában a távlatokba gondolkodó vállalkozó nem bocsátja el az embert, mert utána nem talál ugyanolyan jó munkavállalót. Tehát inkább megtartják a munkavállalót akkor is, ha körülöttük a gazdasági helyzet az éppen nem jó irányba halad. És tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ami az igazán nagy gond, ugye említettem, hogy 20% fölött van, 21% az ipararánya, ami a magyar gazdaságnál talán mérete miatt is, történelmi hagyományai miatt is, meg sok minden más miatt probléma, az a szerkezete. Na most ezzel azt kell érteni, hogy van egy olyan ágazata, meg az ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek, amelyek nagyon nagy szerepet játszanak a magyar gazdaságban ahhoz képest, hogy mekkora a gazdaság mérete. Mert a magyar gazdaság nem nagy gazdaság nemzetközi viszonylatban.
Tehát, igen.
Igen. Na most ez azt jelenti, hogy ez egy jelentős függőséget jelent, tehát mondjuk ki ez a járműipar, meg a hozzá kapcsolódó egyéb ágazatok, akkumulátor és így tovább. Na most addig, amíg ezek a szektorok jól működnek, addig ugye húzzák magukkal az egész gazdaságot. Most az a helyzet, hogy olyan geopolitikai világban élünk, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez ránk sajnos azért hat ilyen erőteljesen ez a geopolitikai probléma csomag, mindjárt egy-kettőt kiemelek.
Kicsik vagyunk.
Így van, és nagyon nagy a gazdaságon belül az a szelet, amelyeket ezek a problémák a leginkább érintenek. Tehát magas a kitettségünk, a nemzetközi környezetnek való kitettségünk. És azt látjuk, hogy a többi ágazat el van a foglalkoztatáson is látszik, munkanélküliségen is látszik. Tulajdonképpen az úgynevezett szolgáltatási szektor, azon belül a tudásalapú tevékenységek, egyet kiemelek, az infokommunikáció. Például jól teljesít, csak az aránya ezeknek a sikeresebb ágazatoknak alacsony. Tehát ez egy alapvető probléma, amit sajnos az idők során kellett volna változtatni, és ugye megragadtunk benne, mert úgy örült mindenki, hogy jaj, de jó, hát autót tudunk gyártani, meg egyet.
Hát igen, ez, amit még ehhez hozzátennék. Most az autógyártás terén úgy tűnik, hogy mondjuk a német autógyártók a kapacitásuk egy részét megpróbálják áthelyezni olyan országokba, ahol olcsóbb a termelés, lásd Magyarország.
Bocsánat, ez nem egy jó dolog azért annak az országnak, hová helyezik. Most én nem gondolom, hogy ebbe bele érdemes lemenni.
Csak egy zárójeles megjegyzés, de már olyan is van, hogy az egyik német prémium gyártó már kutatási központot is hozott ide.
Én azt gondolom, hogy akkor mondom a következő problémát. A következő probléma az, hogy első volt ez az ágazat, hogy domináló ágazatok vannak. Az sem jó ám, hogy egy magyar gazdaságban a külföldi tulajdon szerepe nagy. Mert ugye a külföldi tulajdonos érthető módon azt csinál, amit ő akar. Ha buta döntéseket hoz, akkor mi isszuk a levét. Tehát jobb az, hogyha van egy erős nemzet, nemzeti, szuverén nemzeti gazdaság. Ezen azt értem, hogy magyar tulajdonban lévő gazdaság. Erre viszont van egy fontos mutató, hagyj említsem meg. Azok az országok, amelyek nagyon sikeresek, azokra az a jellemző, hogy a saját gazdaságukban a külföldi befektetések aránya alacsonyabb, mint az ő cégei külföldi befektetése. Na most sajnos a mi régiónk az olyan, mint az összes V4 országban ez a helyzet, hogy nálunk az úgynevezett külső befektetések, tehát hogy magyar tulajdonú cégek tudnak világpiacon sikeresek lenni, nem eladni, befektetni, cégeket vásárolni vagy létrehozni. Ahhoz az kell, hogy legyen dinamika, erő a gazdaságban, legyen ötlet, legyen innovativitás. Ha nincs elég, akkor fordított szokott az irány lenni, hogy inkább kihasználják a külföldi befektetők a számukra kedvező körülményeket, ilyen például az olcsó munkaerő, ilyen az ingyen támogatás, tehát az ingyen támogatás nem kell visszaadni. Na most ez azt jelenti, hogy valójában a jövőt éli fel egy ilyen ország, amelyik csak erre hagyatkozik. Hagy mondjak egy nagyon fontos példát, Dél-Korea. Dél-Koreában ugyan így indult a fejlődési út. Külföldi befektetés, alapvetően összeszerelés, tudást megvesszük, behozza a külföldi technológiát, behoz anyagot, mindent behoz, mi megcsináljuk a terméket, ők eladják, mert eladni is ők adják el. Ez jó volt arra, hogy tanuljanak. Erre fel lehet használni, amikor éppen elindul egy gazdaság a fejlődési úton. Csak ennek valamikor véget kell vetni, és a dél-koreaiak ugye hogyan betettek véget? Elkezdtek rengeteget befektetni oktatásba, kutatásba, tudásteremtésbe, együttműködésbe, koreai cégek egymással való együttműködésébe, együtt innoválásba, és ennek az lett az eredmény, amit látunk, hogy a régi hagyományos tevékenységeiket kihelyezik most már Kelet-Európába, például hozzánk is. Otthon meg a tudás alapú tevékenység van. Hosszú távon, ha valamilyen ország nem áll át erre az útra, akkor lemarad. Miért marad le? Még egy gondolatot hagyd tegyek hozzá. Azért marad le, mert olyan világot élünk most, amely úgynevezett post-industriális ország, világ, tehát a iparon túli, valamikor a mezőgazdaság volt nagyon fontos, átálltunk az iparra, most a szolgáltatás, a tudásnak a szerepe nő, és ahol ez a szektor nem erős, azok csak másoknak lesznek a kiszolgálói.
Most több minden jutott eszembe. Az egyik az Dél-Korea meg Szingapúr, a két más követendő
másút,
de követendő pél. Szingapúr a tudás, meg a nem tudom.
Nem mondom, hogy követendő, de tanulni lehet tőle, mert más a kultúrájuk, sok minden más, de tanulni lehet tőle.
Hát végül is mindenkitől, igen. Aki, de például, hogyha megnézzük Dél-Koreában a társadalom állapotát, a születések számát, a születési arányszámot, de ez igaz Szingapúrra
is. Tehát ez ránk is igaz, bocsánatot akkor, kérek.
De a szingapúri adat sokkal rosszabb, mint a magyar. Tehát azért itt egy-egy tizednek, vagy egy-egy századnak is van jelentősége, a szingapúri sokkal
rosszabb. De ez nem gazdasági
rosszabb.
Kérdés, elnézést, ez másfajta kérdés
ez
azért.
Ez nem, de végső soron a gazdaságnak mi a célja?
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos megjegyzés, ezzel teljesen egyetértek, pont én is így gondolom, hogy a gazdaság nem önmagáért van, hanem egy rendszernek a része, önmaga is, és ez pedig a nemzeti vagyon, aminek a része a gazdaság, és ugye rögtön a következő, hanem a legfontosabb nemzeti vagyon elem az az ember, kétségtelen. Hogy legyen egy egészséges, fizikailag, szellemileg egészséges társadalom, amelynek a méretese csökkent, tehát nem fogyásban van a nemzet. És teljesen igaz, mondhatnánk ám Japánt is, mert ugye Japán is, nagyon nagyot fejlődött, és nagyon rosszak a népesedési adatok, de ez valószínű, hogy részben összefügghet a gazdasági utakkal, hiszen
a jóléttel.
A jóléttel is, igen, de azzal is, hogy kicsit hajszolták magukat az emberek azért, hogy a fejlődés az felgyorsuljon, és akkor a munka a nem 8
óra. Ez Japán, igen.
Ez Japán, így van, de hát kicsit ilyen a helyzet Kínában is ebbe az irányba megy, mert ott is romlanak a demográfiai adatok újabban. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, de az biztos, hogy igaz, hogy a gazdaság, ha jól működik, az azért a társadalmat is erősíti, hiszen vissza lehet juttatni a társadalmi fejlesztésekbe is, legyen az iskola, óvoda, bölcsöde, akármi, tehát mindenképpen jól működik a gazdaság. De még ezt azt hagy említse meg, mert ott pillanatra leálltam, hogy ha megnézzük, hogy a fejlődés, ami körülöttünk zajlik, az mit mutat, akkor teljesen egyértelműen látszik, hogy a tudásszektornak olyan mértékben nő meg az aránya, hogy azt nem veszük figyelembe, hogy nekünk is abba be kell fektetni, akkor az visszafogja a magyar gazdaságot. És ugye ezt azért említem meg, mert nem mondtunk túl sok mutatót, de egyet azért megemlítek, hogy például az utóbbi 2-3 évben mi Magyarországon csökkenő mértékben fordítunk kutatásfejlesztésre minden ágazatban, beleértve ágazaton azt értem, hogy a országos szinten, vállalati szinten, illetve a felsőoktatás szintjén is csökken. Nem vagyunk messze a legrosszabbak között, középmezőnyben vagyunk, de ugye ez nagyon fontos mutató lenne, ez az egyik, a másik, ha már a társadalmat említettük. mi lenne nagyon fontos az embereknek, hogy jól érezzék magukat? Például az, hogy legyen egy magas bizalmi szint a társadalomban, hogy egymásban meg tudjunk bízni, hogy legyen szeretet, legyen együttműködés, és lehetőség szerint a, hát ugye a közgazdászok úgy szokták mondani, hogy, a, hogy én is nyerhetek, te is, ez a win-win helyzet. Igen. Tehát ne az, hogy ha én nyerek, az akkor te nyugodtan veszítesz. Tehát a társadalmi értékrend talán az etikus viselkedés az üzleti világban. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt a társadalom szempontjából is fontos, másrészt jó tesz a gazdaságnak.
Igen, ez persze az etikus viselkedés, ez gondolom, hogy az egész Európai Unióban problémát jelent, ha csak arra gondolunk,
hát
hogy milyen korrupciós botrányok vannak, de egy dolgot még hadd említsek még a hátralevő 3 percben, az élelmiszeripar, amire az ember azt mondaná, hogy hiszen hoppá, hát itt Magyarországon, hát az kiváló lehetőségekkel rendelkezik. De az élelmiszeripar a rendszerváltozás után tönkrement, eladták, leépítették, az is, igen. Én beszéltem egy olyan mérnökkel, aki arról azt mutatta meg nekem, hogy milyen paradicsom betakarító gépet csináltak 1982-ben, és mondta, hogy ilyen nincs a világon, még egy nyoma nincs. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy az a fajta öröklött helyzet, ami kialakult, az sok szempontból meghatározó, és hogyha még élelmiszeriparról beszélünk, akkor ott van az is, hogy a kiskereskedelem az honnan vesz élelmiszert, külföldről, vagy a magyar beszállítóktól,
hát
és milyen lehetőségek.
Hát onnan olcsóban meg tudja venni, és mert hogy kereskedő, és nyereséget akar termelni, és épp most néztem a mezőgazdasági árakat, hogy miközben a kihozatal, tehát a tényleges mennyiség az csökkent egy csomó termék esetén, akközben az árak meg brutálisan felmentek. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván azt nehezebben tudja eladni a boltba, hogyha magas a beszerzési ár, és megveszi külföldön, de nem szeretnék ebbe az utcába bemenni, mert fontos dolgot mondott, hogy milyen mezőgazdasági gépet tudtunk csinálni. Hát ez a kulcskérdés. Ez a kulcskérdés, hogy mi valamikor tudtunk innoválni, tudtunk új dolgokat kitalálni, de ehhez az kell, hogy legyen magyar tulajdonú gazdaság, magyar tulajdonú cégek, amelyek itthon kitalálnak új dolgokat, új termékeket, amelyekből világsiker lesz. Nem az kell, hogy ide behozzanak termékeket, amiket vagy technológiákat, vagy tudást, és mi azt használjuk. Van saját agyunk. Azt kéne használni. Én azt gondolom. És ezzel még van, mert úgy gondolom, még nincs semmi baj talán a magyar kreativitással. Engedni kéne működni, mert ugye ez lenne a jövő, hogy sok értelmes, jó irányt megtaláló, a jó irányra azt értem, hogy hol lehet sikeresnek lenni a világpiacon, cégünk legyen, és ezek a cégek értelmes embereket foglalkoztatva újdonságokkal álljanak elő, és erre kellene tulajdonképpen az egész motivációt, az egész ösztönzési rendszert ráirányítani.
Na, én nem fogjuk folytatni legközelebb, mert én a különböző honlapokon, a Nemzeti Információs Ügynökség honlapján például rengeteg olyan programot találtam, ami erre szolgál, de hát ez idő. Itt tartunk,
hát,
Magdolna.
Persze, akkor... csak egy mondat, hogyne, hát persze egy csomó jó ötlet van, csak ugye egyrészt türelem kell valóban,
hát
ahhoz,
türelem,
hogy ezek
igen.
Hozzák a gyümölcsöt, másrészt meg azt gondolom, hogy legyünk egy picit türelmet, legyenek még ilyen ötletek, és ne arra gondoljunk mindig elsőként, mert az a legkönnyebb, hogy na, behozunk még egy külföldi céget.
Kedves hallgatóink, Csat Magdolna, közgazdász, egyetemi tanár volt a vendégem. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.